Istenünk, köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus jelenlétében lehetünk, és ahogy ő megígérte, itt van közöttünk. Köszönjük, hogy érezhetjük Urunk jelenlétedet már az énekek által is. Köszönjük, hogy elhagytad a menny dicsőségét, és lejöttél érettünk bűnös emberekért, hogy hívjál magadhoz, hogy a tieid lehessünk, hogy megbocsássad bűneinket, hogy új életet adjál. Urunk, köszönjük, hogy valamennyien megtapasztaltuk a te újjászülő kegyelmedet, a te drága lelkednek a munkáját, és köszönjük, hogy adtál boldogságot, köszönjük, hogy vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy volt vágy a szívünkben, hogy eljöhessünk ma délután is. Kérünk, hogy áld meg délutáni összejövetelünket. Minden, ami történik itt, hadd legyen nagy neved magasztalására. Tényleg Isten tiszteletet tudjunk tartani ezen a helyen. Kérünk, hogy szólítsál meg bennünket, mindnyájunkat. Amen. Evangéliumának 14. részéből fogjuk olvasni, a 15-től 27-ig terjedő ige szakaszból. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ülnek vala, mondta néki: boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak: egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva. És elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: jertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondta néki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik mondta: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta: feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának: eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga: uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának: eredj el az útakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam.
Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván monda azoknak, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Köszöntünk szeretettel mindenkit a délután Isten házába. Kívánjuk azt, hogy halljuk meg az Isten hangját, ő hívogat bennünket, ő mindent elkészített, mi legyünk készek elfogadni azt, amit a jó Isten nekünk akar mondani. Különféle szolgálatok által, zenekari számok, énekkar szolgálata által. Kérjük az énekkar szolgálatát, majd azután Bálint Vilmos testvér fog szólni.
Én megyetek, a Mester hív, halljátok el, én megyetek, ne kincsetek felé, induljatok, hirdetni ütvötés, vigaszt, vegyétek a keresztetek, hordjátok azt.
Felolvasott igét. Ezen a délutánon Isten szólni akar hozzánk az ő igéje által, és ez a példázat által. A nagy vacsoráról van szó, ugye amikor az a gazda elkészítette az ő vacsoráját, és kiküldte az ő szolgáit, hogy hívjanak mindenkit a meghívattak közül, hogy kész a vacsora, jöjjetek el az én nagy vacsorámra, és a szolgák hűségesen elmennek, és mivel találkoznak? Szinte mindegyik részéről csak a kifogásokkal. Én földet vettem, én ökröt vettem, én feleséget vettem, mentsetek ki, nem tudok menni, stb. Stb. Ismerős ez a jelenség? Ugye milyen sokszor benne vagyunk mi is ebben a helyzetben. Talán olyan sokszor vannak kifogásaink. Emlékezzünk csak Mózes is, amikor Isten megszólítja őt, és el akarja hívni. Mózes mit mond? Hát uram, hát én még beszélni se tudok rendesen. Hát Isten azt mondja, hogy Mózes, nekem rád van szükségem. Úgy, amilyen vagy, ahogy vagy. Én téged akarlak használni. És te jössz a kifogásokkal. És használta Isten, ugye tudjuk? Használta. Amikor aztán Mózest összegyúrta, és kezébe vette, akkor eredményes munkát végzett Mózes. Vagy ott van Jónás. Ugye, amikor Isten megszólította, te Jónás, neked el kell menni oda. Jónás nem mondta, hogy nem, de magába biztos feltette a kérdést. Hát vajon miért kell én? Én menjek Ninivébe. Hát nincs más eszköze az Úrnak, akit oda küldjön. Pont engem. De Isten azt mondta, Jónás, neked kell menni. És Jónás megpróbál kitérni, más utakra evezni, de Isten utoléri ott is. És Jónásnak csak el kell menni oda, ahova Isten küldi, és ott is látjuk, hogy Isten használta az ő kezében, és eredményes volt az ő munkája, az ő rövid prédikációja. Isten engem és téged is használni akar a kezében. Megszólít. Olyan sokszor szólt hozzám. Vajon engedelmeskedtem-e neki? Vajon tudtam-e igen mondani? Uram, itt vagyok. Amit csak rám bízol, akarom tenni, cselekedni akaratodat. Vagy talán sokszor mentegetőztünk. Sokszor nem tetszenek azok az útak, amelyen Isten akar vezetni, ahova küldeni szeretne? Hogy vagy? Hogy látod az életedet? Tudtál-e mindig engedelmeskedni? Tudtam-e engedelmeskedni Istennek? Vagy talán sokszor csak a kifogások jönnek? Ó, nem tudom én ezt tenni. Van itt más. Annyian vannak itt ebben a gyülekezetben, tegyék mások. De Istennek reád van szüksége. Mit mondasz? Mit teszel, ha Isten megszólít? A nagy vacsora el van készítve. Isten vár az ő vacsorájára. De arra most kell felkészülni. Isten most szólít meg, hogy valamit tegyél annak érdekében, hogy ott lehess azon a nagy vacsorán. Nagyon dicsőséges vacsora lesz, amikor ott ülünk a mi megváltónkkal az a nagy vacsoráján. Készülsz erre? Odaadod-e életedet, szívedet, mindenedet Jézus Krisztusnak az ő szolgálatjára, hogy használhasson az ő akarata és terve szerint, vagy talán kifogásokat keresel. Ha most kifogásokat keresek, és kibújok a munka alól, és nem hallgatok Istennek a hívó szavára, ne számítsak arra, hogy ott leszek a nagy vacsorán. Van egy angol énekes, lehet testvérem is hallgatták már többször az éneket, aki elmondta élete hajnalán, elénekelt ezt a gyönyörű éneket, hogy visszaemlékezett arra, amikor gyermekként játszott, és este meghallotta az édesanyja szelíd szavát. Fiam, George, gyere haza, kész a vacsora. És hamar siettem, mondja testvérünk, mert nagyon dicsőséges volt egybe a család, amikor leültünk az asztalhoz, és elővettük az igét is, és imádkoztunk, csodálatos élmény volt részemre. Ma is hallom édesanyámnak szelíd szavát. Hallod-e Jézus Krisztusnak szelíd, lágy szavát, amint kiált neked? Gyere, készülj a nagy vacsorára. Isten vár téged. Tudsz-e igent mondani neki? Azért, hogy ott legyél nagy vacsorán, azért életedet oda kell szenteld ki. Lenne ez bár így mindannyiunk életében, hogy életünket teljes egészében letegyük Isten kezében, és amit akar elérni bennünk, és amit akar általunk tenni, tudjam mondani mindig, itt vagyok, Uram, hogy tegyem akaratodat. Amen. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után pedig Nagy Eszter szolgálatát.
Elolvastam ezt az igerészt, ami ki volt jelölve erre az estére. Eszembe jutott egy másik bibliai történet, ami nagyon sokat foglalkoztatott, azért is, mert kellett készüljek egyszer egy gyerekórára ebből, a Samária asszony története. Ez az asszony egy olyan személy volt, aki mondhatni a nem hivatalosok közé tartozott. Aki nem egy elit személy volt, akit senki nem gondolt arra, hogy ő talán Isten országának a vendége lehet, de Jézus úgy döntött, hogy felkínálja neki az élő víz forrását. És nem csak elfogadta a meghívást, hanem másokat is Krisztushoz vezetett. És ez, ami sokat foglalkoztatott, hogy ha megtaláltuk az élő víz forrását, ha elfogadtuk az Úr Jézus meghívását, akkor nem elég az, hogy örüljünk annak, hogy meg vagyunk hívva egy nagy mennyegzőre, hanem osszuk meg azokkal is, akik környezetünkben élnek. És kínáljuk másoknak is ezt a nagy lehetőséget. Egy verset is szeretnék elolvasni, ami nagyon sokat jelentett nekem, és kapcsolódik a Samária asszony életéhez. A forráshoz, Turmezei Erzsébet. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni, te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővízű, csodálatos forrás, keresd tovább a szomjasokat. Látod, mennyien vannak, posványvízzel oltják szomjukat. Szomjaznak. Életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra szomjazok számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg sem várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, és nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjaznak többé soha, és belsejükből szeretet, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te drága, áldott, tiszta, keresd tovább a szomjasokat. Amen.
Most a zenekar fog megörvendeztetni bennünket. Kérjük a zenekar szolgálatát, és utána pedig László Adél szolgálatát kérjük. Thank you.
Üdvözlöm a testvéreket és a testvérnőket. László Adéla nevem, ahogy a testvér is mondta, és Kolozsvárról jöttem, és az Alegyeviáca misszióban szolgálok, mint teljes idő munkatárs az erdélyi magyar egyetemisták közt. Más szóval, hogy mit csinálok? Hát hirdetem az evangéliumot a magyar egyetemisták közt, és hát ezt többféle módon mit csináljuk. Hát főképp Kolozsváron, mert ott vannak a legtöbb magyar egyetemisták, de más városokban is munkálkodunk. Amúgy többféle módon próbáljuk mi ezt tenni. Az egyik, hogy szoktunk minden év elején kiosztani egy folyóiratot olyan cikkekkel, ami így érdekel az egyetemistákat, és ez a folyóirat nagyon segít minket, hogy kapcsolatba kerüljünk velük. Egy másik dolog, amit teszünk, hát nagyobb előadásokat szervezünk, különböző témákkal, rendszeresen kisebb alkalmakat is, persze megint olyan témákkal, ami így érdekelne az egyetemistákat, mint stressz, kapcsolatok, párkapcsolatok. És hát mindezek által még közelebb kerülünk hozzájuk, az a szándékunk, hogy személyesen elbeszélgessünk velük, és hát személyesen hirdessük az evangéliumot. És hát persze azok, akik nyitottabbak, akik lehet döntenek is Krisztus mellett, azokkal bibliaórákat tartunk, és segítünk nekük, hogy jobban megismerjék Istent, hogy fejlődjenek az Istennel való kapcsolatukban. És persze ezt nem egyedül csinálom, hanem foglalkozok hívő egyetemistákkal is, akiknek a szívükön van az, hogy elmondják a barátaiknak, az évfolyamtársaiknak az örömhír üzenetét, és szeretnék megtanulni, hogy hogyan lehet ezt minél természetesebben elmondani, és minél egyszerűbben úgy, hogy egy egyetemista megértse. Persze Isten az, aki munkálkodik mindegyik szívében, de amit mi tudunk tenni, azt próbáljuk megtenni. Amit szeretnék mondani most, hogy ez a szolgálat, amikben én most munkálkodom, igazán ezt a szolgálatot Isten felhasználta az én megtérésemre, mikor én egyetemista voltam. Én Temesváron végeztem, hát körülbelül most 8 éve, és én egy nem hívő családban nőttem fel, Lupénban, ez Zsilvőlben van. Hát szüleim, hiszem körülbelül egy pár héttel, mielőtt én megszülessek, oda költöztek Székelyföldről, és ott nőttem fel, és hát volt egy valamilyen féle istenfélelmem, még eljártam templomban, és tudtam is egy jó pár történetet a Bibliából, és volt egy isteni képem, de miután megtértem, rájöttem, hogy mennyire helytelen volt az én isteni képem. Körülbelül az én isteni képem abból állt, hogy Isten meghallgassa az imáimat, a kéréseimet, és hát válaszol rá, vagyis hogy megteszi azt, amit én kérek. És egy nagyon hideg zuhanyt kaptam 8 éves koromban, apukám meghalt, és ez nagyon megrázott, hát nem tudtam megérteni, miért történik ez velem. És akkor kezdődtek úgy a kérdések az életemben, hogy valóban mi is van a halál után? Valóban létezik pokol, menny? És valóban létezik Isten? És valóban ő alkotott, vagy majomból származunk? És mi is az élet értelmes? Miért is élünk ezen a földön? És mi az értelme mindennek? És olyan sok kérdés volt bennem, és nem találtam a választ rájuk. Az igazság az, hogy hát nem is kerestem a Bibliában, mert a Bibliát egy meséskönyvnek tekintettem, és próbáltam valamilyen szinten máshol keresni, szerettem olvasni, de nem találtam rá a válaszra. És így teltek az évek, és hát Temesvárra kerültem, oda mentem egyetemre, És harmadéves voltam, amikor találkoztam ez az Állígyő Vjáca diákszervezetnek a tagjaival. Igazán ez a szervezet, amikben én most munkálkodok, csak az, hogy akkor csak románok voltak, most hát vannak magyarok közt is szolgálunk és dolgozunk. És úgy találkoztam velük, hogy folyóiratokat osztottak az egyetemünkön. És kaptam én is egyet, és ki kellett töltsek egy kérdőívet, és mert leadtam az én bentrakásomnak a számát és a szobáját, egy pár napra rá egy lány felkeresett. És hogy beszélgessünk. És azt mondtam, persze, hogy ne, érdekes folyóiratotok van, beszélgessünk. És akkor volt először, mikor én hallottam az evangéliumot. Ez a lány akkor elmondta nekem az evangéliumot. És hát emlékszem, hogy próbálta megértetni velem, hogy bűnös vagyok. És a probléma nem az volt, hogy én nem egyeztem azzal, hogy bűnös vagyok. Mondtam, persze, bűnös vagyok, de nem annyira bűnös, hogy a pokolba üssak. Magyaráztam neki, hogy én elég rendes lány vagyok, tudod, nem öltem meg senkit, úgyhogy hát kérem szépen. És igazán ő próbálta megmagyarázni nekem, hogy itt az állapotról van szó, bűnös állapotomról. Elgondolkoztatott a beszélgetés, és mielőtt elmenjen, meghívott az alkalmaikra, hogy minden héten szerveztek alkalmakat, amúgy mi is most rendszeresen is szervezünk alkalmakat az érdeklődő egyetemistáknak, és hát elmentem, és nagyon-nagyon tetszett, és újra mentem, és szép lassan, ugye a hónapok folyamán kezdtem megérteni azt, hogy valóban a Biblia nem egy meséskönyv, hanem igazán Isten szava. És majd, hát úgy hiszem majdnem egy év eltelt, mikor meghívtak, rendeztek egy konferenciát, és meghívtak engem is, és a rómaiakhoz írt levél volt a téma, és igazán akkor hallottam másodjára az evangéliumot, és akkor megértettem, hogy igen, bűnös vagyok, és szükségem van egy megmentőre, szükségem van Krisztusra. És igazán akkor fogadtam én be őt. Aztán kezdődött egy ilyen folyamat, hogy az a lány, aki először is elmondta az evangéliumot, jött és tartott nekem bibliaórákat, mert hát nagyon nagy szükségem volt, hogy megértsem, hogy milyen is igazán Isten, hogy egy rendes isteni képem legyen, és hát nagyon nagy öröm volt így bennem, hogy felfedezzem mindezeket a dolgokat, hogy igen, Isten is szeret, nagyon szeret, és értékes vagyok, és kedves vagyok számára Jézus Krisztus miatt, és hogy Jézus Krisztus egy helyet készít nekem a mennyben. Mindezek a dolgok, olyan örömök, amelyeket így nem tud megadni a világ. Nem tudott, nem fog megadni soha. Hát majd lediplomáztam, és visszatértem Lupénba, mert egy állást kaptam. De így az évek során kezdtem megérteni, hogy a legfontosabb dolog egy ember életében a megtérése. Mert ha ez nem történik meg, az az ember halott. A bűn rabja. És így Isten úgy megértette számomra, hogy hív, hogy bekapcsolódjak a misszió szolgálatban. Totán megértette azt is, hogy teljes időmmel, és majd egy hosszú sztori az, hogy hogyan értem én Kolozsvára. De hát ott vagyok most, és amit tudok mondani azt, hogy sok olyan egyetemista van, akik lehet, hogy eleljárnak templomban, mint ahogy én is eleljártam, és tudnak Istenről, van egy valamilyen féle isteni képük, de nem értik, miért beszélünk mi annyit Krisztusról, miért olyan fontos ő, miért olyan fontos az ő halála. És ezért annyira fontos, hogy beszéljünk velük, hogy mondjuk el miért. És ami ugyanúgy így érdekes, nem tudom mennyire, de nagyon sok egyetemista van Kolozsváron, akik, amit én így észrevettem, hogy Székelyföldről jönnek tanulni, és lehet sokan a testvérek közül tudják, hogy Székelyföldön nincs olyan sok hívő, és így az esély, hogy ők hallják az evangéliumot, még kevesebb. Úgyhogy nagy a szükség annak, hogy szolgáljunk köztük, hogy elmondjuk nekük az evangéliumot, és ezért kérem a testvéreket, hogy támogassanak minket elsősorban imádságban, és ha az Isten a szívükre helyez, és van lehetőségük anyagilag is. Amit még akarok mondani, hogy most kezdünk egy szolgálatot Váradon is, hál' az Úrnak. Van egy pár önkéntes, aki így szeretne jobban megtudni, hogy hogyan is lehet ezt tenni, és lesz így egy képzés most március elején, úgyhogy kérem a testvéreket ezért is imádkozzanak, hogy meginduljon ott is ez a szolgálat, és azért is, hogy azok a hívő diákok, akik már be vannak kapcsolódva a szolgálatunkban, hogy továbbra is lelkesen hirdessék az evangéliumot, ahogy most is teszik. És hát azért is, hogy azok a nem hívő egyetemisták, akikkel mi elbeszélünk, azoknak Isten nyitsa ki a szemüket, hogy kijöjjenek a sötétségből a világosságra, az Isten hatalma, vagyis a gonosz, a sátán hatalmából Istenhez. És hogy Isten áldja meg ezeket az erőfeszítéseket, amelyeket így nem csak Kolozsváron teszünk, hanem Nagyváradon is, Csíkszeredán is, Brassóban, Marosvásárhelyen, ahol vannak így magyar egyetemisták. Mindez legyen az ő dicsőségére. És köszönöm. Főképp, hogy imádkoznak. Amen.
Szolgáltat kérjük újra.
hálásak vagyunk az Úrnak a szolgálatokért, és tényleg felüdítő ez. Segítsen az Úr bennünket, hogy jól válasszunk, jól döntsünk mellette, az ő szolgálatában, az ő ügyét vigyük előrébb. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Nagy királyunk szent szabálya, indulhat is a padunk, véle célünk parancsára, véle érte harcolunk. Jöjj, hát te is, hogyha hívnak, jöjj, hát te is, hogyha hívnak, én is megyek, hogyha hív Jézusom. Kész vagy-e már, hogyha hívnak, kész vagy-e már, hogyha hívnak, követnélek, hogyha elhív Jézusom.
És a keresztény élet az nem egy elmélet, nem csupán egy olyan állapot, amelyben nem kell csinálni semmit, hanem aktív részvétel, egy olyan élmény, egy olyan változás, amin át kell menjen mindenki, aki hívőnek, kereszténynek vallja magát. És úgy látjuk az ígében is, hogy Isten hív. Ő nem egy olyan személy, aki valóban félrevonult, elkészített valami szépet és annak örvend, hanem azt akarja, hogy mások is részesüljenek ebben az áldásban. És ma este a nagy vacsora példázatában Isten ezt akarja szívünkre helyezni. Bár tudnánk meghallani, megérteni azt, hogy a hívő élet élet, gyakorlat, konkrét tennivalók, és erre segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezt tudjuk megragadni, és ezt szerint tudjunk élni. Egy néhány igazságot, pontosabban 5 igazságot szeretnék ebből az igéből kiemelni a nagy vacsorával kapcsolatosan. Először is Isten szeretetéről beszél ez a nagy vacsora. Hát itt olvastunk valakiről, egy ember, egy gazdag ember készített egy vacsorát. És testvéreim, nem kényszerítette senki erre, és nem fizetett senki azért, hogy ez az ember elkészítse ezt a vacsorát, szeretetből. Önkéntesen elkészítette ezt a vacsorát, és ebben az emberben, vagy ebben az Úrban úgy látjuk, hogy Istent találjuk meg. Ő is ennyire szeret bennünket, minden embert. Vacsorát készít, ingyen adja, csodálatos ebbe a világba, testvéreim, ahol mindennek megvan az ára. És mikor ünnepélyekre, vagy családi összejövetelekre is megy az ember, sokszor erre gondol, örömmel, ugye, meg tényleg önkéntesen, hogy mivel tudunk örömet szerezni, mit tudjunk vinni. Egy kicsi emléket, vagy valamit. Itt arról van szó, hogy ez az ember készítette egy vacsorát, és azt mondta, hogy mindenki hivatalos. Annyira szeret, nem vár el semmit érte. Ilyen a mi mennyei édesatyánk. Ilyen. Mindent elkészített, egy gyönyörű vacsorát készített, van bőségesen minden nála, vele, ott lehet lenni, örökös öröm lehet a fejünkön. Manapság, testvéreim, akkor, amikor ingyen van valami, akkor az emberek tódulnak oda, és általában mennek, hogy vérnyomás megmérjék ingyen, vagy cukormérés, vagy mit tudom én, milyen dolgokat ingyen adnak, vagy lapokat adnak, az emberek elfogadják azt, mert úgy van. Vajon akkor, amikor Isten készít valamit, miért nem tódulnak az emberek? Pedig szeretetből. És ez a példázat Isten nagy szeretetéről beszél. Ragadjuk meg, testvéreim! Adjunk hálát ezért Isten nagy szeretetéért, és éljünk az Isten szeretetében. Éljünk mi is egy igazi életet. Hogyha Isten egy ilyen nagy vacsorát készített szeretetből, miért van mégis annyi éhes ember lelkileg? Miért nem találják meg az emberek igazából az élet kenyerét, az élet vizét? Miért nem telepednek le az asztalhoz? Azért, mert megvan a saját meglátásuk, mindjárt erről is szólunk. De Isten az Isten részéről, szeretetéből indítatva volt arra, hogy készítsen valamit. Hogy legyen minden kész. Adjunk ezért hálát, köszönjük ezt meg Istennek. A második gondolat, testvéreim, ebből az ismert igéből, hogy a nagy vacsora igazából a mennyország előképét tárja elébünk. A mennyország előkép. Az Úr Jézus Krisztus úgy is mondja a tanítványainak, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, addig, míg újat iszom és eszem veletek az Istennek országába, az én atyám országába. Vagy azt mondja, hogy letelepedünk Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal és a szentekkel. Vagy a Biblia beszél a bárány mennyegzőjéről. Bárány mennyegzőjének a vacsorájáról. És itt a mennyországról van szó. Amely egy csodálatos hely, és csodálatos beteljesedés lesz minden hívő ember számára. És így olvastuk itt az igében is, gyertek el, mert minden kész. Immár minden kész. Hát Isten mindent elkészített. Mindent. A mennyország kész. Azt mondta az Úr Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek. Hogyha jövök értetek, és magamhoz viszlek titeket, akkor ott abba a kész országba. Ugye látunk sokszor egy-egy épületet félkészen, gaz van az udvaron, már kezd romlani, bomlani, pedig valamikor új volt, vagy újabb állapotban volt, pirosban van, most már omladozik, kerítés is nagyon régi, nagyon csúnya. Azt mondjuk, hű, hát milyen szép lett volna itt egy szép ház. Isten országa nem így van. Isten országa készen van. Úgy, ahogy Isten teremtette a világot, és mindent, amit mi látunk, meg amit nem is látunk, ő úgy egy szavával megteremtette az örökké valóságot, a mennyországot, és minden kész, és ott minden csodálatos, milyen szép volt, itt minden kész volt. Elő volt készítve, meg volt szervezve, meg volt terítve, meg volt főzve az étel, minden kész volt, nagyon sok embernek kész volt, és meg volt a helye. Úgy olvastuk az igében, hogy megteljék az én házam. Igen, a mennyország az Isten háza. Az a hely, ahol az Isten lakik, és Isten azt akarja, hogy ott legyenek vele az emberek. Mindenki ott kellene legyen. Istennek ez a vágya, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Vajon vágyik a szívem oda? Vajon elfogadtam már az Úr Jézus Krisztust? A menny felé igyekszek? Ez a történet kiemeli újból, hogy a mennyországa milyenk lehet. Letelepedhetünk, és boldogok lehetünk ott az Isten országában. Megtapasztaltad már ezt? Átélted már a mennyország örömét, előízét a szívedben, az életedben? Ha igen, akkor adj hálát, és könyörögj Istenhez, hogy ezen az úton tartson meg mindvégig. Egy harmadik gondolat a nagy vacsorával kapcsolatos az, hogy a szolgálat fontosságáról is szól. A szolgálat fontosságáról is. Ennek az embernek, aki készítette a nagy vacsorát, elküldte szolgáját. Volt egy szolgája, talán több is. És fontos ebben a történetben az, hogy mit tett ez a szolga. Nézzétek meg, elment, és pontosan úgy megmondta a hivatalosoknak, amit az Úr parancsolt. Gyertek el, mert immár minden kész. És akkor ők kezdték mentegetni magukat. De ő nem adta fel. Visszament, és számot adott arról, amit válaszoltak, amit mondtak az emberek. Mert az Úrnak a szolgája nem a saját ura. Nem a saját gazdája. Mi hívő emberek az Isten szolgái vagyunk. Mi, akik megtapasztaltuk az Isten szeretetét, mi, akik már elfogadtuk a mennyország előízét a szívünkben, akkor nem élünk magunknak. Azt mondja Pál apostol, se nem élünk, se nem halunk saját magunknak. Nem azt csinálok, ami nekem tetszik. Mindig számot adok az Istennek. És bár itt kifogásokat látunk azok részéről, akik nem akartak elmenni a mennyegzőbe, mindjárt erről is szólok, de úgy látszik, testvérem, a tapasztalat azt mutatja, Bálint Vilmos testvér már említette az elején, hogy voltak olyan szolgák, akik kezdték a kifogásokat. Isten azt mondja, hogy menj és hívjad az én népemet ki Egyiptomból. És Mózes azt mondta, uram, de hát én nem tudok beszélni. Vagy azt mondta Jeremiásnak, hogy menjél el és prófétává teszlek. És azt mondta, hát uram, én fiatal vagyok még. Be se fejeztem a teológiát. Én még nem jártam egy ilyen kurzusra. Nekem nem volt egy közösségi alkalom, úgy, mint a szatmári gyülekezetben van hétfő este, vagy valamikor. Nem voltam ilyen beszélgetéseket. Nem voltam ilyen imádkozáson. Mit tudjak én mondani azoknak az embereknek? Menjen valaki, aki idősebb. És úgy látszik, a tapasztalat azt mutatja, testvérem, az Úr küldene minket, az ő szolgáit, de vajon kész vagyok-e? Vagy talán azt mondom, hát uram, nem fognak hallgatni rám. Nem döntenek majd. Itt vannak olyanok, akik nem döntöttek, nem jöttek el, kifogásokat találtak, de a szolga mégis mondta az üzenetet, és aztán visszament, és megmondta az ő urának, hogy nem akarnak eljönni. És látta az ő urának a haragát. Úgy olvastuk az igében, hogy az Úr megharagudott a gazda. És azt mondta a szolgájának, eredj a város utcáira, szorosaira, szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat, hozd ide be! Legyél határozottabb! Hozd be ide! Tulajdonképpen abban az időben, amikor az Úr Jézus élt a zsidók között, az volt tényleg a szokás, hogyha valaki egy vacsorát, vagy egy ilyen ünnepséget szervezett, vagy mennyegzőt, akkor legalább kétszer hívta meg a hivatalosokat. Először a szolga elment és megmondta, hogy lesz egy ilyen ünnepség, tudjatok róla és készüljetek. Másodjára pedig pontosan ment, és azt mondta, tudjátok, hogy ő lesz az ünnepség, szerdán lesz, vagy szombaton lesz. Na mit mondtok? El tudtok jönni? Most várom a választ. És úgy néz ki, hogy először volt egy ilyen általános hirdetés, és sokan megtudták azt, hogy tényleg lesz egy ilyen ünnepség, de akkor, amikor ment a szolga, voltak kifogások, és akkor ment többször is, és erőszakosabb volt ezen a területen, hozta be őket, és mégis azt mondta, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely, akkor menj el az utakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit. Sürgetőbb, és még hangsúlyosabb a szolgának a feladata. Testvéreim, ez a mi feladatunk, mint szolgák. A mi szerető Urunk, akiről azt mondtam, ugye, hogy a szerető Isten ingyen készít egy ilyen vacsorát, itt azt olvastuk, hogy parancsolt. Mert a szolga azt mondta, meglett, amit parancsoltál. És mi sokszor úgy vagyunk, hát a szerető Isten parancsol, ő mondja meg. Hát a szerető Isten, ő a szent és a tökéletes Isten. A nagy király, a szuverén Úr. Ő neki adatot minden hatalom menjen és földön. És én nem csak a szerető atyát kell megismerjem, hanem azt, aki emésztő tűz. Azt, aki a szemei lángszemek, és átjárja az életemet. És akkor, amikor találkozok vele, akkor nem csak az van, hű, de happy az életem, megbocsátott az életemet. Jaj, de jó boldogság ez. Igen, ezt megtapasztalja az ember, a szabadulás öröme valóban nagy öröm. De ugyanakkor az emberek, az Úr tanítványai leestek az ő lábaihoz. Ézsaiás, amikor meglátta az Urat, akkor leesett. Akkor meglátta saját magát, és elkezdett jajgatni. Hát miért a szerető Isten előtt? Igen. Hát a szerető Isten a Szent Isten. És ő, mikor meglátta a Szent Istent, akkor azt mondta, hogy elmegyek én. Mert az Isten azt mondta, kit küldjek el. És Ézsaiás azt mondta, itt vagyok én. Küldje el engem. Vagy János az apostol, amikor meglátta az Úr Jézust, akkor leesett az ő lábainál, mint egy holt. Hát nem ismerte János az Urat? Dehogy nem. Úgy olvassuk Jánosról, hogy ő a szeretett apostol. Ott volt az Úr Jézus ölébe, fektette a fejét. És Jézus ölében bízton hajtom fejem le én, ugye? És mégis leesik az ő lábaihoz, mint egy holt. Miért? Mert úgy mutatkozik be neki az Úr Jézus Krisztus, mint aki hatalmas. Mint aki nincs hozzá hasonló. Szeret, de ugyanakkor tekintéllyel bír. És a szolga kell tudja ezt. Mert ha csak az Isten szeretetét hangsúlyozom, akkor azt mondom, hát az ilyen szerető Isten elnézi, hogy én nem megyek el. Küld, de nem megyek. Mint a múltkor ugye volt, hogy az atyának volt két fia, és azt mondta, menjél el, fia, munkálkodjál a szőlőmbe. És ezek csak arra gondoltak, hát az atya el is nézi. Mondhatok neki akármit. Hát az én apám. Szerető. Nem csak ezt kell nézni, hanem az atya, ő a teremtő, ő a mindenható, és parancsolhat, és beleszólhat az életembe, és azt mondja, hogy menj hamar. Hát de uram, egy kis szabadság, uram, egy kis pihenés, hát miért annyit, miért csinálni, miért mindig menni, mindig mondani, nem látod, nem hallják. Ha én legyek az erőszakosabb, győzd meg te őket. Én megtettem az én részemet. Minden kész. Most már ezt a készen elkészített vacsorát, ünnepséget, életet el kellene fogadni. És ez a szolga engedelmeskedett. Mind háromszor ment, és kész volt. És ez a történet, testvéreim, amely az Isten szeretetéről, a mennyországról beszél, erről az igazi szolgálatról beszél. Rólam beszél, rólunk hívő emberekről. Hogyha azt mondja az Úr, hogy menj gyorsan, kész vagyok ezt tenni? És nagyon érdekes előttem az, hogy itt arról van szó, hogy menj el. Mi általában azt mondjuk az embereknek, hogy gyertek el. Mert mi nagyon jól érezzük magunkat együtt. És jó is. Mert mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. És az Úr Jézus elhívta a tanítványait, hogy vele legyenek. De ugyanakkor azért, hogy kiküldje őket. Hogy hirdessék az ígét. És a tanítványok megértették, Jézussal is voltak, és az emberek között is voltak. Jézussal is beszéltek, hallgattak rá, és mondták az evangéliumot az embereknek. Nekünk is ez a feladatunk. Azt mondja a gazda, az Úr, a mi atyánk, menj és szólj. Megteszem ezt? Nem csak a megtérésről szól, hanem arról, hogy én az Isten szolgája vagyok. Odaadtam magam? Vagy kifogásokat találok még erre a szolgálatra is. Az Úr vizsgáljon meg bennünket, mert vannak értelmes kifogásaink. Hogyha én elvégeztem a feladatot, én már szóltam neki, én már hívtam, én már látogattam, én már imádkoztam érte. Most már tegye más is. És itt látjuk, hogy ez a szolga nem mond ilyet. Az Úr mond valamit, menj, és a szolga megy. Hogy milyen szolgája vagyok én Istennek. A nagy vacsora példázatában rólam is szó van. És adja az Úr testvéreim, hogy mi hívő emberek minnyájan, egy szívvel, lélekkel ezt a szolgálatot tudjuk végezni. Még nagyon sokan vannak a környezetünkben olyanok, akik nem ismerik az Urat. Kell halljanak az evangéliumról. Az Úr rám vár. Engem is hív. Hallgassak rá. A negyedik gondolatban, testvéreim, itt a nagyvacsora példázatában az ember szabadságát mutatja be. Mert az, hogy kifogásokat, illetve olyan mentségeket hoztak elő ezek az emberek, itt arról van szó, hogy az ember elfogadja, vagy elutasítja az isteni hívást, az Isten szeretetét, a mennyország boldogságát, a szolgálat örömét elutasíthatja, meg el is fogadhatja. Ez az emberen múlik. Az emberen múlik. Nézzük meg a leggyakoribb kifogásokat. Itt az ige hármat említ, de több van biztos. Most erre, ezzel a hárommal hadd foglalkozunk, mert egész héten ezekről a kifogásokról fogunk olvasni. Estéről estére ezek lesznek előttünk különböző igék területén. Vannak olyanok, akik az anyagi javak miatt nem mennek el. Azt mondja az egyik, hogy én szántóföldet vettem, telket vettem. Az anyagiakba benne vagyok most. Van ideje valóban a vásárlásnak, van ideje az építésnek, így mondja a bölcs. De Isten igéje azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát. Mert mit használ az embernek, ha van egy földterülete? Ha van egy kicsivel több, de a lelkében kárt val. Hogy nem foglalkozik a lelkével. Szól az Isten hozzá, és az ember azt mondja, hát én nekem vannak most más feladataim, és most értsél meg, hogy most ezzel kell foglalkozzak. És nagyon sokan az emberek közül ráadják az életüket, oda teszik magukat az anyagiak megszerzésében. Az anyagiasság. Ez legyen, több legyen, szebb legyen, kényelmesebb élet, jobb élet, és ez megakadályozza őket, hogy Istenhez jöjjenek. Nincs idő a Bibliára, nincs idő a misszióra, nincs idő az imádkozásra, milyen szomorú. Az Isten szeretete mindenkihez eljutott. Be lehet jutni az Isten országába mindenkinek. És vannak olyanok, akik azt mondják, ha én egy marék aranyért, egy pár leért, dollárért, vagy amiért, földért, telekért, ezért, azért, inkább ezt választom. Melyik embercsoport vagy te? Olyan, aki inkább az anyagiakkal, vagy olyan, aki a lelkiekkel is törődik? Ez az első kifogás, tehát az anyagi javak. A másik az elfoglaltsága miatt. Mondhatnánk, hogy olyan szakmája volt. Az az ember annyit dolgozott, mert azt mondta, hogy ökröket vettem, és ki kell próbáljam. Hát nekem ez a feladatom, ez a munkám, ez a szakmám. Én egész nap dolgozok, én még vasárnap is kell dolgozzak. Nekem nincs időm azzal, hogy foglalkozzak a lelki dolgokkal. Majd valamikor. Majd, ha öreg leszek, majd, ha nyugdíjas leszek, majd. És halogatja az ember. Hát azt gondolja, hogy az a legfontosabb, amit ő csinál. És rengeteg foglalatosság van ebbe a mai korban. Rengeteg. Az emberek találnak időt sok mindenre, de nincs idejük az Isten számára, a lelkük számára. Ó, Isten meg akar állítani ebből a rohanásból bennünket. És ember, állj meg! Gondold át az életedet, hív az Isten, azt mondja, minden kész, a mennyország kész, a hívő élet neked való, boldogság és örök lét a te osztályrészed. És vannak, akik azt mondják, én most még ezt, meg azt el kell végezzem. Mert nekem ilyen a munkám. Ha valaki dolgozni is kell, meg el kell végezze azt is. Ha nem utasíthatom el, az Úr vizsgáljon meg, hogy milyen az hozzáállásunk. A harmadik ember pedig azt mondja, hogy én az emberek miatt, vagy az emberektől éppen nem jövök az Úrhoz. Azt mondja, hogy feleséget vettem. Hát a Jóisten rendelte a házasságot, és a Jóisten rendeli a férjét, a feleséget, hát így kell legyen, ez a mi meggyőződésünk. Ez nagyon helyes, de amikor ez megakadályoz, és az Úr Jézus világossá teszi, hogyha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli atyát és anyját, feleségét és gyermekeit. Hogy? Hát meg kell gyűlölni? Nem. Itt nem ezt mondja az Úr Jézus, hogy meg kell gyűlölni, mert a Biblia arról beszél, hogy szeresd feleségedet, neveld gyermekeidet. Nem arról van szó, hogy így emberileg gyűlölni kell, hanem arról van szó, amikor az Isten szeretete és a családom van úgy előttem, akkor azt mondom, hogy az Isten szeretete olyan nagy, annyira szeretem az Istent, ez az első szeretet, hogy szinte a családom amellett gyűlölet. Másod, harmadik, ki tudja, hanyadik rendben van, mert első az Isten. Most nem arról van szó, hogy a családdal nem kell foglalkozni, sem azzal, hogy ezeket a feladatokat, ami családi feladatok nem kell elvégezni, el kell végezni, de ezek nem kell megállítsanak. Sokszor megállunk embereknél, és itt van ez, hát feleséget vettem. És még a Biblia is, az Ószövetség valóban úgy írja, hogy az, aki újra vagy házasodott, és új fiatal házas, az olyan ember legyen mentes a katonaságtól, a különféle feladatoktól. És ez mondhatta azt, hogy hát mi, nekem most én mentve vagyok. Igen, de attól nincs mentesítve az ember, hogy az Úr Jézust kövesse. Nincs. Erre fel van hívva mindenki, hogy kövesse az Úr Jézust. Nem mondhatom azt, hogy hát én inkább az emberekkel, az enyéimmel foglalkozom. Nem mondhatja az ember azt sem, hogy hát én annyira megbotránkoztam valakivel, annyira megállított valaki, hogy én nem szeretem már az Istent, és nem hiszek, és már nem szolgálok az Istennek. Ez se jó mentség, bár sokszor felhozzák az emberek. Nem kell megállítson bennünket semmi és senki. Isten hív bennünket. Az ő országába, arra a boldogságra, amit csak ő tud adni. Milyen kifogások lehetnek az emberek életében? Sok. Most csak ezeket említi az ige. De a te szívedben milyen kifogások vannak? Lehet, hogy nagyon jónak látod magadat. Lehet, hogy azt mondod, nem vagy bűnös. Lehet azt mondod, hogy rendes ember vagy, ha nézd meg, hát munkálkodok, a családomat eltartom, minden feladatot elvégzek, hát Isten hív, hát nagyon jó, hát majd valamikor fogok menni. Nem, most kell megmondani. Most kell megmondani. Dönteni kell, mert a nagy vacsora példázata az ember szabadságát mutatja, a döntési lehetőség az ember kezében van. Kedves barátom, hallgatom, döntöttél-e már az Úr mellett? Vagy pedig még a kifogásokat mutatod, és magyarázod, és ott vagy, hogy bizonyítod ezeket a dolgokat. És befejezésül, testvéreim, ötödjére, nagy vacsora példázata a tanítványságot helyezi előtérbe. A tanítványságot. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nagy sokaság vette őt körül, és ezt tudjuk a Bibliából. Megy vala ő vele nagy sokaság, és megfordul a monda azoknak, hogy ki lehet az én tanítványom. És testvéreim, nagyon sokan az emberek közül azt mondják, hogy keresztények. Mert ők hisznek egy ilyen hit, kitételt, egy igazságot, hogy van Isten, hogy a Biblia az Isten szava, vagy valamilyen ilyen keresztény igazságot. De nem erről a hitről van szó. Nem. Az élő hit nem egy elmélet, hogy elhiszek valami szöveget, egy hitvallást. Az élő hit, az igazi isteni hit, az több. És mi mindjárt arra kell törekedjünk, hogy az Úr Jézus tanítványai legyünk. A tanítványságon van a hangsúly. Az Úr Jézus azt mondta az övéinek, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, kereszteljétek meg az embereket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket. És ugyanott azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy tegyetek tanítványokká minden embert. Nem csak megtérteket. Nem csak azt kell elérni, hogy újjászülessenek, nem csak azt kell, hogy gyülekezeti tagok legyenek, hogy rendszeresen járjanak az imaházba, ez is fontos, és ez a kezdet, de a folytatásban a tanítványság nagyon fontos, és Jézus azt mondja, hogy ha valaki az én tanítványom akar lenni, akkor van egy néhány feltétel, mert a szerető Isten feltételeket szab. Más evangélista úgy mondja el ezt a nagy vacsora példázatát, hogy akkor, amikor megtelt a ház, és jött a gazdag, hogy nézze meg, hogy kik vannak, hogy a hivatalosak eljöttek, azt mondja, hogy látott a vendégek között valaki, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Mert az volt ott a szokás, hogyha valaki gazdag volt, igazából nem egy írásos meghívót adott, hanem a szolga mennyegzői ruhát vitt. Díszes ruhát. Ez volt a meghívó, és ezzel azt mondta a gazda, hogy néha eljössz erre az ünnepségre, vagy a mennyegzőre, ez a meghívó, és ha megjelensz, ezt a ruhát kell magadra vegyed. Én így akarom ezt. Nekem van erre tehetségem, és ez volt a szokás az Úr Jézus idejében. És bement a gazda, és megnézte, és gyönyörködött abban, hogy az emberek milyen szépen néznek ki, és volt ott egy, amelyek azt mondta, hogy én megyek farmerbe. Én megyek, ahogy nekem tetszik. Ott volt úgy. És azt mondja, hogy barátom, te hogy jutottál ide? Hogy nincs mennyegző ruha rajtad? És megfogták, és kivetették a külső sötétségre. És hogy létezik az, hogy a szerető Isten, aki készít egy ilyen nagy vacsorát, hát nem hagyhatta volna meg, hogy az egy még ott egyen ő is. Hát miért volt ilyen kegyetlen? Hát akkor szerető, hát vagy nem szerető? Az az Isten, aki mindenkit hív, meg mindenkit beenged, akkor miért mondja azt, hogy hát ez a feltétel? Azért, testvéreim, mert mind a kettő igaz. Mert az Isten szeret, de nem hagy minket olyanokká, amilyenek mi vagyunk, ahogy mi akarunk maradni. Mert mi annyira oda vagyunk nőve a bűnhöz, annyira behálózott minket a bűn, hogy megvan az elképzelésünk, mint Naamán. Oda ment, és azt mondja, hogy én azt hittem, hogy ki fog jönni. Ez ki se jött. Ha milyen ember ez az Elizeus? Ki se jött hozzám? Nem is fogott kezet? Ha nagy úr vagyok én, ha hogy nem? Ő azt gondolta, ki jön. Azt mondja, azt is gondoltam, hogy oda teszi a kezét a beteg sebekre. Hát meg csak azt mondta, hogy eridj el. Nem, hogy ő jött volna, és megköszönte volna, hogy jó, hogy eljöttél, hanem azt mondja, hogy eridj el, és fürödj meg. A Jordánba? Ha nincsenek nálunk fürdőhelyiségek? Ha olyan modern fürdőhelyiségek vannak ott a folyóvizeknél nálunk, ott Damaszkuszban, hogy csodálatos az. És az ő gondolatait nem tette félre. Nem tette félre. Ilyenek vagyunk mi emberek. Mi azt gondoljuk, hogy is. Vannak ilyen ferde gondolataink. És az Úr Jézus Krisztus azt mondja, én szeretlek titeket, de annyira szeretlek titeket, hogy ezeket a ferde gondolatokat ki akarom igazítani. Mert ami hegy, magaslat az Isten ismerete ellen emeltetett, az alá kell szálljon. És völgy, a csüggedés macsara, az fel kell emelkedjen. Hogy minden úgy egyenes legyen, és egyengessétek az Úrnak az útját, mondja Isten igéje. Ez a mi feladatunk, és ezt meg kell engedjük Istennek, hogy cselekedj a mi életünkben is. A tanítványság. Nem csak annyi, hogy hát megtanultam egy imát. Nem csak ennyi, a hívőség. Hanem megtanulok önmegtartóztató életet élni, lemondó életet élni. Mert erről beszél az Úr Jézus, ha valaki én hozzám jön, és nem gyűlöli atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is. Nem túl szigorú ez? Nem túl szigorú. Ez az igazság. Hát de akkor oda kell tegyük magunkat, hogy ez így legyen. Mert azt mondja, hogyha nem, sőt, még a maga lelkét is meg nem gyűlöl, nem lehet az én tanítványom. Valaki nem hordozza az ő keresztjét. És én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Hogy lehet olyan ember, aki megy az Úr Jézus után, és nem Jézus tanítványa? Igen. Mert nem csak valameddig kell eljutni, hanem fejlődni kell. Tovább kell jutni. Nem kell megelégedjek egy szinttel. Na, most már tag vagyok. Most már értem az igét. Most már valameddig eljutottam, az Úr munkálkodott, vezet engem. Tovább kell menjek. Fejlődni. És ez az ige a tanítványságról is beszél. És azt akarom kérdezni, testvéreim, hogy milyen tanítványa vagyok én az Úrnak? Kész vagyok lemondani, vagy csak a kifogásokat keresem, vagy csak a simogatást vágyom az Úrtól, a bocsánatot, a szép szavakat. Ő ilyet is mond, szép szavakat is, de ugyanakkor szigorúan és egyenesen megmondja, mert a szigorúság, vagy a szeretet, az mind az én javamra van. Azért, hogy formáljon Isten, hogy alakítson Isten. Engedjem ezt, engedjük ezt, testvéreim. A nagy vacsora példázata sok mindent elénkbe hoz. De adja az Úr, testvéreim, hogy az legyen most hangsúlyos előttünk, ami nekünk fontos, ami hasznos. És engedjük, hogy az Isten tovább tanítson. És hadd tudjunk fejlődni. És az ő országának hasznos szolgái, komoly tanítványai tudjunk lenni. Amen.
Oh,
Hálát adunk, mennyei atyánk, hogy ezen a drága délutánon is olyan közel jöttél hozzánk. Köszönjük a drága ígét, amely által vigasztalsz és bátorítsz a munkára. Köszönjük, hogy szolgáid lehetünk, és küldesz a munkában. Segíts mindig engedelmeskedni neked, amikor küldesz, és ahová küldesz. Ne keressünk kifogásokat, hanem feltétel nélkül engedelmeskedjünk neked. Segíts erre mindannyiunkat. Amen.